A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autóvolán Kft. Autóvolán, a megbízható sofőriskola.
Tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, Agyagási Levente vagyok. Romániában hosszú évek óta azt halljuk, hogy szükség van az egészségügy reformjára, a megújulásra, új alapokra való helyezésre, hiszen a rendszernek folyamatosan újabb és újabb kihívásokkal kell szembenéznie. Magyarországon tavaly decemberben fogadták el azt a csomagot, amely remények szerint alapjaiban reformálja meg az egészségügyet. Mai meghívottam dr. Takács Péter, magyarországi egészségügyi államtitkár, akivel a Marosvásárhelyen megrendezett 10. egészségügyi menedzserképző konferencián beszélgettem az anyaországbeli egészségügy helyzetéről, az említett reformokról, házi orvosi és szakellátásról, az orvosok elvándorlásáról. Műsorunkat felvételről sugározzuk.
Tisztelettel köszöntöm államtitkár úr, romániai államtitkár kollégájával, illetve erdélyi egészségügyi intézmények biztosítóházak vezetőivel találkozott a 10. egészségügyi menedzserképző konferencián Marosvásárhelyen, melyek a tapasztalatai az eszmecserékből hasonló gondokkal küszködik a magyarországi és a romániai egészségügyi rendszer.
Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a hallgatókat is. Alapvetően minden posztszocialista ország egészségügyi rendszere hasonló gondokkal küzd. Tehát amit látunk Magyarországon, azt lehet tapasztalni a V4-es országokban, Romániában, de a balti államokban is. Ez pedig azt jelenti, hogy egy kicsit túltervezett, túlságosan kórházközpontú egészségügyi ellátórendszert örököltünk, ami leginkább a kórházi tartózkodásra fókuszál, azt premizálja a finanszírozási rendszer, ahelyett, hogy inkább a megelőzést helyezné fókuszba, és a lakóhely közeli alapellátáshoz kapcsolódó funkciókat erősíteni. Mi ezen próbálunk meg most Magyarországon változtatni.
Gyakorlatilag az elmúlt 31 néhány esztendőben miért nem sikerült változtatni ezeken a rendszereken?
Kisebb lépések történtek, tehát például az egészségügyi finanszírozást is a társadalombiztosítás bevezetésével, az úgynevezett HBC vagy angolul DRG rendszer bevezetésével, ami homogén betegségcsoportokat finanszíroz. Ezért történtek előrelépések. A mostani polgári kormányzási ciklus elején is egy fontos lépés volt, hogy állami kontroll alá vontuk a kórházakat. Ez egy fontos lépés volt, hogy a kórházban van összesen 108. És az állami szerepvállalást az ellátásszervezésben erősíteni kell. Tehát én egy olyan rendszernek a híve vagyok, ahol van egy erős vármegyei irányítói funkciója vármegyei kórháznak, az alatta lévő városi kórházak, és egyébként pedig a szakrendelők irányába is, mert egy ilyen egységes ellátási piramis tudunk így létrehozni. Hogyha az önkormányzatok külön-külön a saját területükre felügyelnek, az nem volt annyira működőképes, ugyanis már egy járáson vagy egy megyén belül is inhomogén területek alakultak ki. Volt, ahol viszonylag sokfajta ellátás volt elérhető relatíve kevés embernek, de voltak fehér foltok megyén belül, ahol például nem volt bizonyos szakorvos, vagy nem volt házi gyerekorvos, nem volt házi orvos, vagy védőnő. Ezen szeretnénk mi azért most változtatni. Tehát az ellátás szervezést azt olyan állami vállalatra vagy cégre kell bízni, amelyik ehhez ért, amit azért hoztunk létre, az ellátásszervezési funkciók professzionális módon működjenek. Ez nálunk az Országos Kórházi Főigazgatóság. Meg van egy módszertani központja, mi a rendelkezésre álló betegforgalmi adatok alapján úgy tud kapacitást tervezni, hogy figyelembe veszi a betegforgalmi adatokat, a földrajzi sajátosságokat, meg a helyi lakossági igényeket is. Ennek a háromnak a figyelembevételével tudunk egy optimálisnak gondolt ellátási mátrixot kialakítani az országban.
Én is még a prevenciónál maradva egy pillanatra, mennyivel olcsóbb az egészségügy számára a prevenció, mint az utólagos gyógyítás? Nem beszélve ugye a humán jólétről, az emberek jólétéről, hiszen nem mindegy, hogy valaki betegen él, vagy jár dolgozni, vagy pedig egészségesen, de ha csak szigorúan a számokat, a pénzt nézzük, mennyivel olcsóbb a prevenció?
Sokkal, az a rövid válaszom, sokkal olcsóbb. Ugye minél korábbi szakaszban ismerünk fel egy betegséget, megelőző állapotot, annál kisebb a fajlagos ráfordítási költség, amivel dolgozni, gyógyítani tudunk, és az sem egy utolsó szempont, hogy ahogy ön is mondta, egy kisebb baj mellett az ember még el tud járni dolgozni. Tehát úgy tudjuk a nagyobb bajt megelőzni, hogy közben munkaképes az állampolgár, ami mindenképpen fontos. De azt is hangsúlyozni kell, hogy ez nem csak az egészségügyi ellátórendszer feladata. Tehát ha ebben szeretnénk előrelépést elérni, és egyébként ebben is hasonlít a romániai és a magyarországi rendszer, akkor a lakossági szemléletet is formálni kell. Tehát az egészségtudatosság, az egészségértés, azok olyan fogalmak, amik erősítendők az anyaországban is, meg Erdélyben is. Mert azt azért lehet látni, hogy összes posztszocialista országra ez jellemző, hogy valahogy így kevésbé foglalkoznak az emberek magukkal, meg az egészségükkel. Ezért ebből a szempontból, főleg a skandináv államok, de egyébként általában a nyugat-európai államok előbbre járnak. Ez pedig egy nagyon, nagyon komoly népegészségügyi stratégiával lehet megváltoztatni, aminek az egyik fő pillére az, az egészségnevelés. Tehát ezt nem középkorú fickók lesznek azok, akiket majd meg fogunk győzni egyik napról a másikra, kevésbé zsírosan táplálkozzanak, és hagyják abba azonnal a dohányzást. Ilyen álmokat nem érdemes kergetni. Egy sziszifuszi munkával a gyerekektől kezdve fel lehet építeni már egy egészségesebb társadalmat, úgyhogy mi most erre fogunk fókuszálni. Az iskolai egészségnevelést próbáljuk olyan formában behozni a zsulikba, hogy az vonzó legyen a gyerekeknek. Tehát ne csak ledaráljuk környezetvédelem vagy biológiai órán szükséges anyagot, hanem olyan a gyerekek számára könnyen emészthető, érthető, és adott esetben a figyelmüket is vonzó anyagokat próbálunk majd előállítani, amivel ezt az egészségtudatosságot, azt, hogy végig gondolja már gyerekkorban, miért fontos az, hogy ő magára vigyázzon, ezt elősegítsük.
Az eddigi tapasztalatok alapján mennyire nyitott erre a társadalom? Nyilván a gyerekeket könnyebb lesz meggyőzni, mint ahogy ön is mondott, a 40-50 éves felnőtteket, de előreláthatóan lesz nyitottság a társadalom részéről, hiszen ez kellemetlenségekkel jár. A gyerek esetében bizony le kell mondani a csokoládéról.
Nyilván vannak ennek kellemetlen részei, és én mindazonáltal azért optimista vagyok, hogyha megnézzük most a 30-as éveikben járók már teljesen máshogy gondolkoznak erről a témáról. Azért a tömegtájékoztató eszközökön rendszeresen lehet látni, hogy mennyire fontos most már az egészséges életmód. Tudatosabbak is most már a 30-as éveikben járók, mint az előttük lévő generációk, és ez valószínűleg továbbra is így marad. De egyébként nem kell lemondani a középkorúakról, meg az idősebbekről is, mert sokszor csak azért nem lépnek, mert nincsenek kellő információ birtokában. Tehát mondjuk a szűrésekről beszélünk. Tehát a szűrések fontosságát, az viszont pont most az idősebb generációnál kell sokkal jobban megcélozni, hiszen ők vannak abban az életkorban, amikor bizonyos daganatos betegségek nagyobb százalékban már előfordulnak. Tehát elég mondjuk egy emlőszűrésre vagy vastagbélszűrésre gondolni. Utóbbinál Magyarországon ezt elindítottuk, 1700 házi orvos lépett be, és vannak gasztroenterológiai centrumok, amik a szükséges eszközös vizsgálatokat elvégzik. Talán nem voltunk kellően hatékonyak abban, hogy elmondjuk a lakosságnak, hogy ettől nem kell félni. Ez egy fájdalommentes beavatkozásra indul, egy saját maga által elvégezhető székletvérteszttel, és nagyon sokan indokolatlanul féltek egy gasztroenterológiai vizsgálattól. Holott az csak abban az esetben jön, hogyha nem negatív a vérteszt eredmény. És ahogy így beszélgettem az érintettekkel, így láttam, hogy teljesen nincsenek erről megfelelőképpen tájékoztatva. Ugye tájékoztatással külön oda fogunk figyelni, rendes népegészségügyi kommunikációs stratégiát dolgozunk ki, és meg fogjuk szólítani az érintetteket. És fontos, hogy A lakossági mobilitást is figyelembe vegyük, tehát nagyon sok ilyen szűrő programot helybe kell vinnünk. Ezt egyébként már el is kezdtük, ez a helybe visszük a szűréseket típusú programunk. Van 18 olyan gyakorlatilag rendelőként felszerelt szűrőbuszunk, amivel az országot járjuk. Ezeket most elosztjuk régiónként, nekik kell majd megmondani az országos kórházi főigazgatóság iránymutatás alapján, hogy melyik buszt milyen célra használják és hova menjenek vele. El kell juttatnunk a hátrányos helyzetű településekre is ezeket a prevenciós lehetőségeket. Ha nem így teszünk, akkor egy sokkal rosszabb stádiumban lévő, sokkal rosszabb gyógyulási eséllyel rendelkező ember fog majd egyszer a kórházak látóterébe kerülni, és ezt szeretnénk elkerülni.
Igen, és hát a kérdés az ugye, hogy a szűrővizsgálatok esetében vajon a vizsgálattól vagy az eredménytől félnek az emberek? Mert ugye visszakanyarodunk
nagyon jó
az egészségügyi neveléshez.
Igen, nagyon jó kérdés, és ezzel még az ember, hogyha belegondol, szűkebb családon belül is szembesül, hogy miért nem mész el szűrésre. Azért, kisfiam, mert nehogy kiderüljön valami. Ugye igen, ezt nagyon jól rávilágít erre, hogy ezt a fajta attitűdöt, ezt a gondolkodásmódot meg kell változtatnunk. Ez egy kemény feladat lesz, de ebbe bele fogunk állni. És tényleg, ha sikerül véghez vinnünk, és jól magyarázzuk el, akkor mindenki meg fogja érteni, hogy az a jó, ha korán kiderül valami. Halogatunk, adott esetben későn derül ki, amikor már vagy nehezebb segíteni, vagy nem lehet segíteni. Nagyon fontos, amit kérdezett. Igen.
Azt látjuk, halljuk, hogy az egészségügyi rendszer egy feneketlen zsák, amely tömérdek pénzt képes felemészteni. Hogyan tudják mérsékelni a pazarlást a magyarországi egészségügyi rendszerben?
Az egészségügyi rendszer finanszírozása az egy nagyon érdekes és összetett kérdés, és így, ahogy ő mondja, az egészségügyi rendszer gyakorlatilag a világ összes pénzét be tudná szippantani, de nem csak a miénket, norvégok, ausztrálok, tehát igen kiváló gazdasági helyzetben lévő OECD országok is küzdenek ezzel, hiszen olyan robbanásszerű az egészségipar fejlődése. Tehát néhány évvel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna, hogy mondjuk van egy olyan genetikai terápia, ami, hogyha beadjuk egy izomsorvadásos gyereknek a terápiát, akkor az átírva génállományát a gyereket meggyógyítja. Tehát ez most napi valóság már. Robotsebészet, hogyha arról beszélünk, robotok asszisztenciájával operálunk. Tehát ezek gyakorlatilag egy szifibe való technológiák voltak akár egy-két évtizeddel ezelőtt is. Ezt a fajta high-tech innovációt finanszírozni, ez minden országnak kihívást jelent, akár gyógyszerről, akár eszközről van szó. Viszont, hogyha a rendelkezésünkre álló forrásokat jól osztjuk el, így mindig arra kell törekedni, hogy az egészségben eltöltött életévek számát mi emeli a leginkább. Arra érdemes, tehát szigorúan egészséggazdasági szempontból nézem, arra kell a nagyobb forrásokat alokálni, amik a nagyobb egészségnyereséggel járnak. És ebben az irányban gondolkozunk a finanszírozáson is. És ahogy mondja, ez a rendszer egyszerre szűk és egyszerre pazarló. Van, ahol nagyon sok forrás megy ki adott esetben olyan területen, hogy a megfelelő egészségnyereségben testesülő hatást nem váltja ki, és vannak olyan területek, ahol szűkösebben áll akár az anyagi, akár a humán erőforrás rendelkezésre. Na, ez az, amit tényleg csak a kapacitás allokációban járatos, rutinos szakemberek által megtervezett egészségügyi rendszer tud kompenzálni. Ez a feladata egy jó egészségszervező cégnek. Ez nálunk az Országos Kórházi Főigazgatóság finanszírozó, az meg Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, az ő feladatuk pedig az ők is nagyon fontos, mert ők az állampolgár helyett és nevében vásárolnak egészségügyi szolgáltatást. Nagyon nem mindegy, hogy amit egy biztosítottnak az egészségbiztosító vásárol, az milyen színvonalú, hogyan érhető el, és hogy beváltja-e azt a hozzáfűzött reményt és egészségnyereséget, amit egyébként én, mint állam elvárok tőle. Hogyha ez a hármas együttműködés, állam, biztosító és az ellátás szervező jól áll össze, akkor a pazarlások mérsékelhetők. És ahol nekünk most sok dolgunk van, az, hogy nagy méretgazdaságbeli különbségek vannak, akár alapellátás szintjét nézem, akár a kórházak, akár a szakrendelők szintjét nézem. Ezeket föltártuk az elmúlt időszakban Magyarországon. Tettünk néhány fontos megállapítást. Például alapellátásban az, hogy van olyan házi orvos, akinek 200 betege van, és kap 4 millió forintnyi praxis finanszírozást. És van olyan házi orvos, akinek 2300 beteg van, és mondjuk csak 3 milliós praxis finanszírozása van a régebbi TOLZ rendszer miatt, ezek ilyen igazságtalan egyenlőtlenségek. Ezeket ki kell egyenlíteni. Lesz, aki ezzel valószínűleg egy picit veszíteni fog, vagy többet kell dolgoznia, tehát több lakost kell bevállalnia ahhoz, hogy megfelelő anyagi színvonalat továbbra is tartani tudja. Ez a rendszer, amit most a szocialista rendszerváltás óta fenntartunk, az igazságtalan. A másik, ugyanezt látjuk egyébként kórházaknál, vagy szakrendelőknél. Tehát egy szakrendelői labor, ott van egy modern labor, technikai eszköz, ami 1000 mintát tud egyszerre elemezni. Mivel pici az ellátási terület, elindítják a gépet 30 mintával. Óriási pazarlás. Egy nagy megyei kórház laborja 1000 mintával indul, ez meg 30-al. A relatív bekerülési költség között 30-szoros különbség van. Ezt nem csak egy kelet-európai, hanem egy nyugat-európai egészségügyi rendszer sem bírja. A franciák ezért csináltak laborreformot bő 15 évvel ezelőtt. Ott is minden kis faluban volt egy labortechnikai eszköz, és önmagában nem a beruházás drága, mert abban még a gyártó érdekelt is, hogy ezeket telepítse, hanem ennek a fenntartása, a reagens költség, az, ami igazán ugye terheli a kasszát. Ezeket mi szépen végigjártuk az előző években, és pontosan tudjuk, hogy hol kell beavatkozni, és ezek olyan területek, amit végre is fogunk hajtani, meg fogjuk ezeket a racionalizálásokat csinálni.
Ezek elemei az egészségügyi reformnak, ezen túlmenően milyen téren, milyen reformokra van még szükség az egészségügyben Magyarországon?
De ez egy nagyon komplex csomag, amit mi most kezdtünk. A teljes irányítási modellt úgy szervezzük át, egy erős központi állami kontroll van, de a nagy dolgok azok a vármegyei szinten dőlnek el. Tehát a nagyon távolra vinni a döntéseket sem lehet az emberektől. Én abban hiszek, hogy az ellátás szervezés alapegysége a járás, tehát az a 20-30 település, ami egy járásba tartozik. Mert ha települési önkormányzatok szintjén szervezzük az alapellátást, most ellenérdekeltek az önkormányzatok. Ha azt nézzük, hogy egy járásban legyen egy homogén hozzáférés, és a járásokból építjük föl a rendszert, tehát ez kicsit visszanyúlunk a történelmi magyarországi közigazgatási rendszerhez, amit gyakorlatilag Szent Istvántól kezdve az államigazgatás alkalmazott. Járás, vármegye és központ. Tehát ez a hármas tagozódás, ami évszázadokig jól működtette a magyar közigazgatást, ezt ha leképezzük az egészségügyi irányításban is, az is működőképes lesz. Tehát a járási szinten kell megoldani a lakóhely közeli dolgokat, fekvőbeteg ellátást már megyei szinten, tehát ez egy magasabb szinten kell nézni, és vannak olyan ellátási formák, amit nem kell, hogy egy-egy megyében biztosítsunk, mert 10 millió lakosra elég 3 nagy centrum. Aztán 3 nagy centrumot kell kijelölni, ahol biztosítjuk a megfelelő tudáskoncentrációt ahhoz, hogy a igazán ritka, nagy szaktudást és high-tech felszereltséget igénylő betegségeket gyógyítani tudjuk.
Radikálisabb reformokra van szükség Magyarországon, mint azokban az országokban, amelyek megkapták a helyreállítási alap által biztosított pénzösszegeket, mert hogy sok néhány milliárd euró hiányzik a magyarországi rendszerből. Emiatt is a pazarlást egy kicsit még jobban meg kell szüntetni?
Kettő között nincsen összefüggés. Sőt, szerintem radikálisabb reformot csinálnak most Magyarországon, mint azok az országok, amit az RRF-et megkapták, de nem azért, mert mi nem kaptuk meg. Ugye eredetileg egy csomó ilyen reformlépés az RRF keretében valósult volna meg. Például az alapellátás körzethatárok átrendezése, hogy olyan ellátási formákat tudjunk a házi orvosok, a praxis közösségek szintjére vinni, ami eddig csak szakellátásban, szakrendelőben volt elérhető. Erre az RRF-ben dedikált forrásunk van. Most aztán, hogy ezt valamikor a bizottság végül hajlandó lesz-e a Magyarországnak járó forrásokat átadni, vagy nem, az ilyen szempontból irreleváns, ezt mi akkor is meg fogjuk csinálni. Hogyha egy centet sem kapunk, akkor is meg kell csinálni, mert a magyar emberek érdeke az, hogy egy hatékony ellátórendszer legyen alattuk. Úgyhogy minket igazából ez nem befolyásolt. És mivel van egy nagyon komoly politikai elhatározás e fölött, a szükséges anyagi eszközeink a rendelkezésre állnak. Tehát néhány éven belül közel megduplázódott az a forrás, amit Magyarországon egészségre tudunk fordítani. Az E-alapnak a költségvetése most a polgári kormány alatt 1200 milliárd forintról 2800 milliárdra nőtt. Tehát az 12 év alatt majdnem háromszoros, de megduplázódott az utolsó 4 évben. Komoly orvosi béremelés volt, volt szakdolgozói béremelés, amit még egyébként folytatni fogunk, és olyan terápiákat fogadtunk be elsősorban az onkológia területén az elmúlt 4 évben, amik eddig Magyarországon nem voltak elérhetők. Tehát a forrás az itt van, a jó elosztásról kell nekünk gondoskodni, és ekkora forrásban egy 10 milliós ország egészségügyi rendszere működtethető egyébként.
Egyébként hogyan tudott helytállni a magyar egészségügyi rendszer a COVID-járvány idején?
Azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal jobb állapotban van a magyar egészségügyi ellátórendszer, mint a közvélekedés azt gondolná. Divat egy kicsit Magyarországon az egészségügyet szidni.
Hogy Romániában is egyébként.
Hát akkor ebbe is hasonlít a két rendszer. De ha objektív mutatók alapján nézzük az egészségügyi ellátórendszerek teljesítményét, akkor tudunk jó összehasonlításokat tenni. És egy ilyen objektív mutató az a standardizált többlethalálozás, ami egy Eurostat által összehasonlítható módon azonos metodikával elkészült statisztika, és könnyen összehasonlíthatóvá teszi a járvány ideje alatt az egyes országok egészségügyi rendszerének a teljesítményét is. A következőt láttuk. Magyarországon a többlethalálozás az utolsó 5 békeévhez képest a járvány 2 éve alatt 23%-kal nőtt. Cseheknél 32%-kal, szlovákoknál 33%-kal, Lengyelországban 43%-kal. Tehát a V4-es országokban messze Magyarország teljesítette legjobban. És a volt szocialista országok mind ez alatt vannak. Tehát az a helyzet, hogy Nyugat-Balkán, a balti államok, Románia mind rosszabb mutatót ért el ebben a standardizált többlethálózásban. Ami azért is fontos, mert ez nem csak azt mutatja meg, hogy a COVID fertőzött honfitársainkat hogy láttuk el, meg hogy mennyire volt hatékony az oltási programunk, ami Magyarországon ugye kiemelkedően jó volt, a bátor vakcinapolitikának, meg a jó oltásszervezésnek köszönhetően, hanem azt is megmutatja ez a szám, hogy hány embert vesztettünk el amiatt, mert az ellátórendszerünk minden kapacitását a COVID kötötte le. Tehát aki azért halt meg, mert olyan betegsége volt, azért nem tudott a rendszer ellátni, mert a COVID-osokkal volt elfoglalva. Mi már a harmadik járványhullámtól kezdve egy ilyen dinamikus járványkezelésre meg kapacitás tervezésre álltunk át, ami azt jelentette, hogy nem önmagukban küszködtek a kórházak az ő területük ellátásával, hanem azt mondtam a kórházaknak, hogy rendszerbe szerveződünk, ott vannak a vármegyék, minden vármegyében van 3-6 kórház, vármegye nagyságától függően, Budapestet meg 6 ellátási régióra osztottam, és azt mondtam, hogy régiókon belül ti együttműködtök. Ha van egy régióban 3 fülorgégészet, járvány csúcsán ott 2-3 beteget őrizgettek, de lekötött egy csomó humán erőforrást, elsősorban szakdolgozót. Tehát mondtam, hogy az, hogy 2 beteget 5 szakdolgozó őriz, az nem állapot gyerekek, főleg egy veszélyhelyzetben. Ott koncentrálni kell az előforrásokat. A 3 fülorgégészetből 1 az, ami a normál betegellátásért felel, a másik 2-ről a humán erőforrás megy be a COVID osztályokba. És az a kórház, ami a COVID-ban nagyobb szerepet vállal, nagyobb teheresik rá, azt a másik 2 kórház azon a területen mentesíti a normál betegellátástól. És ezzel a dinamikus modellel meg tudtuk azt csinálni, hogy például a várólistás műtéteknek a száma az első 2 hullámban még 70-75%-kal esett vissza, A harmadik hullámban már csak 26%-kal, a negyedik hullámban már csak 18%-a. Tehát annyira jól fönn tudtuk tartani a normál betegellátó tevékenységünket is, hogy viszonylag kevés életévet vesztettünk azáltal, hogy valaki a COVID okozta kapacitás szűkösség miatt nem jutott ellátáshoz. Így azt kell mondani, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokkal a magyar egészségügy jól gazdálkodott, és azok az elkötelezett kollégák, akik álltak a gáton, kiválóan végezték a munkájukat, úgyhogy nekik köszönhetően sokkal jobb eredményeket értünk el, mint mondjuk egy laikus arra számítana.
Államtitkár úr, mi okozza a konfliktust a szaktárca és a Magyar Orvosi Kamara között? Ami most már enyhült valamelyest, úgy tűnik.
Ez egy ilyen hullámzó dolog. Mi a szakmai együttműködésre, meg a szakmai párbeszédre mindig nyitottak vagyunk. És egyébként általában szakmai szinten az orvosi kamara is. Időnként aztán megfogalmaznak ilyen politikai jellegű kiáltványokat, vagy felszólítanak bojkotra. Ezeket nehéz nem politikai aktusként értelmezni, tehát ez az érdekképviseletem messze túlmutat, és egy köztestület véleményem szerint nem is engedheti meg magának, hiszen ők nem szakszervezet, tehát hogyha kvázi sztrájkra szólítanak fel, arra nincs jogosultságuk. Nekünk viszont ott volt egy olyan feladatunk, hogy azokat a kollégákat, akik fölhívták arra a figyelmet, hogy jogszabálysértő a kamara elnökségének az eljárása, azokkal szemben etikai eljárást helyeztek kilátásba. És ja, az azért fontos, mert hogyha véletlenül egy etikai eljárás során kizárják a tagjai közül az érintett kollégát, akkor ő nem végezhet orvosi tevékenységet. Mert az volt a szabály, hogy kötelezően kamarai tagnak kellett lenni, és kamarai tagság nélkül nem végezhet valaki orvosi tevékenységet. Itt nekünk egy lépéskényszerünk volt. Most függetlenül attól egyébként, hogy volt ez a nyilatkozatháború szakmai szinten, mi továbbra is kommunikáltunk a kamarával. Az alapellátás finanszírozásának az átalakítására én megígértem tavaly évvégén, hogy létrehozok egy állandó munkacsoportot az államtitkárságon, ugyanúgy, ahogy a fekvőbeteg finanszírozása is van egy ilyen kórkarbantartó munkacsoport. Ezt megcsináltam az alapellátásban is, és ott ülnek a szakmai tagozatnak a képviselői, ott ülnek a kollegiális házi orvosi vezetők, és ott ülnek a Magyar Orvosi Kamara alapellátási delegáltjai. És egy nagyon konstruktív, jó szakmai beszélgetés van megint. És az ügyelet kapcsán ezt ugyanúgy folytatjuk. Tehát az én testtartásom ebben nem változott. Amikor szakmai javaslatuk van, azt elfogadom, amikor politikai, azt meg nem veszem figyelembe. És hogyha ezek mellett, a játékszabályok mellett el tudunk egymás mellett működni, vagy van egy egyébként jó szakmai párbeszéd, akkor szerintem rendben van. Egyébként kedden fogok a kincses elnök úrral, meg a házi orvosi szekció vezetőjükkel találkozni, és ugyanúgy folytatjuk a beszélgetést, ahogy eddig.
Romániában elszomorítóak a statisztikák, illetve az adatok a házi orvosok számát tekintve. Magyarországon ez az említett átszervezés megoldja a házi orvos hiány problémáját? Egyáltalán hiány van házi orvosokban Magyarországon is, mint ahogy Romániában van?
Román számokkal annyira nem vagyok tisztában, de nálunk azt kell, hogy mondjam, hogy alapvetően nincs házi orvos hiány. Tehát számosságát tekintve van elég házi orvos. Az, hogy az ő feladataik rosszul vannak elosztva, az meg biztos. Tehát itt talán az elején említettem egy olyan példát, hogy van olyan házi orvos, akihez 160-200 beteg van leadva annak a tajkártyája. És van olyan, akinek 2300 vagy 2500. Tehát ezek olyan aránytalan terhelések, amit muszáj egy fölülről beavatkozni, és a körzethatárokat módosítani. Egyébként ugye van körülbelül 6600 körzet Magyarországon, és ebből már 600 betöltetlen. Viszont ha megnézzük, hogy ezek a körzetek, ezek olyan picik, tehát ennek háromnegyede az 1000 fő alatti. Létre sem jöhetett volna. Hogyha ezeket a körzeteket felülvizsgáljuk, és a szomszédos nagyobb körzettel összeolvasztjuk, az se az orvos, se a lakosság életének szempontjából semmilyen változással nem jár, és ugyanaz az orvos fogja ellátni őket, aki eddig helyettesítéssel. Van egy 1200 fős falu, ahol van egy praxis, és van mellette egy 600 fős falu, amik régen egy körzet volt, aztán a rendszerváltás környékén az önkormányzatok szétszették ezeket a körzeteket, lett mellette egy 600 fős körzet, amit nem józan észre nem lehet betölteni, hiszen annak a finanszírozása nem elégséges általában ahhoz, hogy gazdaságosan lehessen üzemeltetni. Mégis nem az mondja, hogy egy 1800 fős körzet van, ami egy méret szempontjában egy teljesen jól kezelhető, hanem van egy 1200 fős betöltött, meg egy 600 fős betöltetlen. És az önkormányzatok nem léptek, pedig ez egy adminisztratív aktus ezt visszacsinálni, de vagy helyi politikai szempontok alapján nem tették meg, vagy egyszerűen a bürokratikus teher miatt nem álltak neki ennek a változásnak. Úgyhogy így a körzethatárok kijelölésének a jogát az önkormányzatoktól föltettük az Országos Kórházi Főigazgatóságra, és az ottani korábbi alapellátási intézet kollégái nézik végig járásról járásra, hogy hogyan lehet optimalizálni a körzeteket. Úgyhogy ha ezzel a munkával végzünk, akkor a betöltetlen körzetek nagy része eltűnik. Egyébként azok az emberek, akik most jelenleg betöltetlen körzetben élnek, ők sem háziorvos nélkül vannak, hiszen a szomszéd falu háziorvos a helyettesítéssel a körzetet ellátja. Nincs Magyarországon olyan ember, aki ne tudna háziorvosi ellátáshoz jutni, akár házi gyerekorvoshoz, akár alapellátó fogorvoshoz. De hogyha a terhelést egy kicsit jobban és igazságosabban sikerül elosztani, akkor ezek az aránytalanságok is elmúlnak. Most ez nagyjából a betöltetlen körzetek felszámolása egy év alatt ilyen módon, adminisztratív módon megtörténik. A finanszírozást úgy igazítjuk hozzá, hogy a kolléga, akinek megnő a betegszáma, ne járjon rosszabbul, sőt, lehetőleg jobban járjon. És utána még olyan feladatunk van, hogy a betöltött, de nagyon pici létszámú praxisok, amik még azért fognak páran maradni, azokat így 5 év alatt nagyjából ki fogjuk vezetni.
A rendszerváltás óta, vagy után évtizedekig azt tapasztaltuk, hogy a magyar egészségügyi rendszer bizony hát elszívta az erdélyi magyar orvosokat. Hogyan tapasztalja ez a helyzet? Most is fennáll még mindig? Vonzó az erdélyi magyar orvosok számára a magyar egészség?
Én azt látom, hogy az utóbbi években kevésbé jönnek a kollégák, sőt, én azt is látom, hogy aki eljött Magyarországig az előző években, még a nagy orvosi fizetésrendezés után, az nem állt meg Magyarországon, hanem tovább ment. És a magyar orvos kollégák is nagyon sokan mentek külföldre. Nyugat-Európában. Ez a tendencia egyébként megfordult. Tehát ez szerencsére megfordult a polgári kormány intézkedéseinek köszönhetően. Amikor én voltam rezidens orvos, amikor végeztünk az egyetemen, akkor volt ez csúcson. Ugye akkor a Gyurcsány megyesi kormány idején 1000-1100 orvos hagyta el évente az országot, nálunk is, és ez esett vissza töredékére. Ugye, amit én még meg szoktam nézni, az, hogy ebből az 1100 orvosból, aki kikérte a papírokat ahhoz, hogy külföldön vállalja a munkát, mennyien írtak receptet a következő egy évben Magyarországon. És ezeknek a 90%-a nem írt. Nem írt, azok kimentek. Elvesztettünk 1000 orvost. Most, ha megnézem, olyan 300 környékén van azoknak a száma, akik kikérik a papírjukat, és ezeknek a 80%-a ír receptet a következő időben is Magyarországon. Tehát nem költözött ki végleg, az sem, hogy egy hosszú hétvégét lehúz Manchesterben a sürgősségén, és utána hazajön, és ugyanúgy itthon dolgozik. Tehát inkább ingáznak külföldre a kollégák. Most valószínű, hogy ez a tendencia, tehát először Magyarországra, aztán onnan továbbvándorlás az megáll, de azt látjuk, hogy az elmúlt pár évben azért ez a Magyarországra való beáramlás Erdély, Románia, Kárpátalja területéről, és még talán a délvidék területéről is egyébként mérséklődött. Tehát kevesebben jönnek át, mint eddig.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autóvolán Sofőriskola. autóvolán. Tanulj meg biztonságosan vezetni.
Dr. Takács Péter, egészségügyi államtitkár, sok sikert kívánok a további munkájához. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Köszönöm, én megbíztatom a magyar kollégákat, hogy boldoguljanak Erdélyben, hiszen nagyon szép az otthonuk.
Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én Agyagási Levente vagyok, a hallgatóknak köszönöm a figyelmet, viszont hallásra.